A mai alanyunk az olasz Fabio Capello. A mai fiataloknak már nem sok mindent mond a neve, hiszen igazából 2010-ben volt utoljára a középpontban, amikor Angliát irányította a világbajnokságon, annak meg ugye már 13 éve. Az idősebbeknek persze aligha kell bemutatni. Ő váltotta a korszakos Arrigo Sacchit a Milán kispadján, és ha felülmúlni nem is nagyon lehetett az elődöt, hát azért Capello is nyert egyes mást. 4 bajnoki cím, egy bajnokok ligája győzelem, egy európai szuperkupa, ezeket érte el a Milánnal. A Real Madridnál kétszer is megfordult, mindkétszer egyből távozott, annak ellenére, hogy mindkétszer bajnoki címet szerzett. Az AS Róma 1983 óta mindössze egyszer lett olasz bajnok Capello irányításával. A Juventusból is bajnokot faragott, méghozzá kétszer is, más kérdés, hogy ezeket az elsőségeket az úgynevezett calciopulli miatt visszavonták. Kipróbálhatta magát az angol és az orosz válogatott szövetségi kapitányaként is, ezek már kevésbé voltak sikeres kísérletek. Na és akkor csapjunk is bele, jöjjenek tehát a témák, és ismerjük meg egy kicsit jobban Fabio Capello. A legfontosabb mérkőzés. 1994-es bajnokok ligája döntő, Milán-Barcelona 4-0. Ha Capello rendszere unalmasnak tűnik a lelátóról, elmondhatom, hogy játszani benne még ennél is rosszabb. Ezt mondta Jean-Pierre Papin az 1993-94-es idén során. Papin ugye a Milán játékosa volt, annak a Milánnak, amelyet Fabio Capello irányított. Szóval nem volt egy különösebben szépen játszó csapat, az a Milán, és mégis döntőbe jutott. Ott viszont Costa Curta és Baresi, tehát a két belső védő eltiltását töltötte, vagyis nem léphetett pályára. Így aztán Capello végül is úgy döntött, hogy egy picit, de tényleg csak egy picit feladja a kivárásra épülő biztonsági játékát. Eközben a Barcelona edzője, Johan Cruyff úton útféle hangoztatta, hogy az általa irányított Barcelonának egyszerűen nem okozhat gondot a Milán, amely egy átlagos csapat és csak 1-0-ra képes játszani. Úgyhogy Capellónak nem is volt olyan nehéz dolga, érezte pontosan, hogy ez azért mélyre ment a játékosoknál, mindenki szó nélkül tette a dolgát, és magában fortyogott. De azért a találkozó előtt, a megbeszélésen, a taktikai megbeszélésen visszatért finoman erre a Cruyff-féle, hát nem is egy, inkább több megnyilatkozása. Azt mondta ugyanis Capello, ez volt az üzenete, ezzel engedte útjukra a játékosokat a döntőre, ha tényleg férfiak vagytok, akkor ezt a mérkőzést nem veszíthetitek el. Ennyire átgondolt a felesleges kockázatokat a minimálisan redukáló futballal, talán még senki sem aratott 4 gólos diadalt a futball történelemben, különösen nem egy ilyen komoly játékerőt képviselő csapat ellen. Ugye ezt a Barcelonát Dream Teamnek nevezték, 1992-ben megnyerte a bajnokok ligáját, tehát tényleg egy korszakos csapat volt. És mégis, a Milán, amelyikből két fontos játékos hiányzott, agyonverte, fantasztikus taktikával és gyakorlatilag a tökéleteshez közelítő futballal. Úgyhogy például a mindössze 21 éves Panucci jobb hátvéd létére megállta a helyét a túloldalon. A nem éppen összeszokott belső védő kettős Galli és Maldini középen áthatolhatatlan falat képezett. Később mindkét fél hangsúlyozta, hogy a Milán malmára hajtotta a vizet, hogy jóval korábban biztosította be a bajnoki címet, vagyis több ideje maradt a felkészülése. Igen, ez valóban egy fontos szempont. Ettől függetlenül ez semmit sem von le a Milán és Capello érdemeiből. Nagyon szép volt például a második gól. Akkor a kapus Sebastiano Rossi kidobása után az akcióban 8 Milán mezőnyjátékos vett részt, 13 passzal jutottak el a kapuig, a végén pedig Massaro szerzett gólt. Egyébként a podcast epizód leírásában találtok is ehhez videólinket. Massaro egy éve korábban gyakorlatilag vesztő ember volt, akkor is BL döntőt vívott, a Milán csak azt elveszítette. Itt pedig egy fél idő alatt 2 gólt szerzett, mindkettőt a gyengébik, vagyis a bal lábával. Egyébként ebben is volt része Capellónak, egész pontosan a segítő Italo Galbiatinak, aki sokat gyakorolt az akkor már veterán Massaroval, például olyat is, hogy csak a rosszabbik lábával érkezhetett a labdához. De talán még ennél is híresebb az a gól, amit Dejan Savicevic szerzett, aki szinte lehetetlen szögből emelte át a világ akkori egyik legjobb kapusát, Zubizarré, tehát ennek is ott van a linkje a leírásban. Massaro azt mondta a meccs után, a Mister, vagyis Capello, tökéletesen felkészített bennünket erre a mérkőzésre, pontosan az történt, amiről előzetesen beszélt. A fantasztikus bravúr győzelem örökre meghatározta Don Fabio pályafutását. A bajnoki címeket szorgosan gyűjtögető sztáredző azóta sem tudta újra megnyerni a BL-t, és most már szinte biztos, hogy nem is fogja. Ennek ellenére azt senki sem verti el tőle, hogy amikor annak idején kutyaszorítóba került a sok hiányzó miatt, megcsinálta a lehetetlent. Legyőzte azt a Barcelonát, amelyet akkoriban Dream Teamnek beszéztek. A legfontosabb játékos. Dejan Savicevic. Választhattam volna Nakata Hidetoshit is, aki nélkül valószínűleg nem lett volna bajnok a Rómával Capello, én mégis inkább Savicevicet tekintem Capello legfontosabb játékosának. Azt a Savicevicet, aki nem véletlenül kapta az Il Genio, vagyis a zseni becenevet. A technikai tudását mindenki csodálta, az más kérdés, hogy a hozzáállásával azért voltak gondok. Capello azt mondta róla egyszer, hogy alig edzett, alig dolgozott, ha pedig ő is a pályán volt, akkor a többieknek kétszer annyit kellett teljesíteniük, mint amikor nem játszott. Ez, illetve a légiós korlátozás, hiszen akkoriban egyszerre csak 3 külföldi lehetett a csapatban, magyarázta meg azt, hogy az első milánói szezonjában Savicevicnek írd és mond 10 bajnoki jutott mindössze. Már a távozását fontolgatta, de nagy rajongója, a klubot tulajdonló Silvio Berlusconi türelemre intette. És hát jöttek a sérülések, ahogy általában szoktak, minden csapatnál jönnek előbb-utóbb a sérülések, úgyhogy megkapta a nagy esélyt a Porto elleni BL csoportmeccsen Savicevic élt vele, aztán pedig a Werder Bremen kárára újabb roppant fontos gólokat szerzett. Mindez azonban semmi ahhoz képest, amit a döntőben mutatott. Az a gól, az tényleg a legendárium része. Szupersztárt csináltunk Savicevicből, jelentette ki Fábio Capello, és valóban a jugoszláv támadó lényegében azt csinálta barcelonaiakkal, amit akart, lőtte egy csodagolt, és a többiből is kivette a részét. Lehet, hogy ehhez kellettek a társak, de végre megtérült az, hogy a többiek helyette is futottak, mert Savicevic azt csinálta, amihez a legjobban értett. Focizott. Nem is akárhogy. Bocsánat, hogy egy kicsit félbehagyom az adást, de talán maradtam annyit, hogy kérhessek is. Ha tetszik idáig a műsor, akkor kérlek, iratkozz fel azon a platformon, ahol a podcastot hallgatod. Így biztos, hogy ha új adást teszek ki, akkor értesítést fogsz majd kapni róla. Ha pedig még értékeled, vagy lájkolod, és hát az már tényleg a csúcs kategória. Köszönöm szépen, és akkor menjünk tovább a mai edzőportréban. Jellemrajz. Joe Jordan, aki a Milánnál játszott akkor, amikor elkezdődött Capello edzői pályája, azt mondta, hogy Don Fabiót körülvette egyfajta aura. Capellónak sohasem kellett kiabálnia ahhoz, hogy elérje azt, hogy odafigyeljenek rá, amikor beszél. Ráadásul az is nagyon sokat segített Capellónak, hogy prima futballista volt. Mert például, hogyha vesszük a milánói elődjét, Arrigo Sacchit, hát Sacchi például bármilyen fantasztikus edző volt, többször is összezörrent mondjuk Van Bastennel, mert Sacchi nem volt jó játékos, ugye? Nem véletlen ez a mondása, amit ő mondott, ugye, hogy ahhoz, hogy valaki jó zsoki legyen, nem kell, hogy ló is legyen, tehát hogy ahhoz, hogy valaki jó edző legyen, az nem kell, hogy jó játékos legyen, de azért nem árt. Mert Van Bastennel, minden idők egyik legjobb csatárával pontosan azért zörrent össze, mert Van Basten is tudta, hogy itt van egy ember, aki mondja az okosságokat, úgyhogy gyakorlatilag életében nem focizott komolyabb szinten. És hát Van Basten egyszer kifakadt, és azt mondta Sackinak, hogy hát miért úgy kezelsz, mint a többi focistát, hiszen én nem olyan vagyok, mint a többi. Hát Capellónak ilyet sohasem mert mondani Van Basten, mert tisztelte őt a játékos karrierjéért. Capello jellemrajzához hozzátartozik a kíméletlen őszintesség. Két fia, Pier Filippo és Eduardo is focizott, és élvezték, szerettek focizni, de hát egyik sem volt még megközelítően sem olyan jó focista, mint Fábio Capello. Ő pedig, mondom, kíméletlen őszinte volt, megmondta nekik, hogy inkább tanuljanak. Hagyják ezt a focit. Capello nem tűrte az ellenszegülést, sohasem tűrte. Amikor először edzhette, akkor még csak néhány meccs erejéig, a Milánt, az egyik meccse 20 perc után lecserélte az olasz válogatott Galderizit, mert az nem azt csinálta, amit kért tőle. Italo Gabbiati, Capello állandó segítője egyébként egyszer azt is elárulta, hogy milyen az élet Capello mellett. Meglepő lesz, amit mondok. Golfmeccsek, szafari fotózás, bika viadalok kifulladásig. Mert hogy két Capello volt vagy van. A komoly Fábio, meg a vidám, vicces, civil. És még valami vele kapcsolatban. Képes bocsánatot kérni. Ez ugye nem mindenkire jellemző, az edzők közül. A 33 éves Capello a térde miatt vonult vissza, és nagyon idegesített, hogy az újságírók már szinte leparancsolták a pályáról. Volt egy Alberto Cerruti nevű fiatal újságírója a Gazzetta dello Sportnak. Ő aztán gyakran írt kemény cikkeket Capellóról, meg arról, hogy már nem a régi. És egyszer emberünknek elfogyott a türelme. Követni kezdte az újságírót a Milán edzőpályájának a parkolójába, és állítólag a földre is vitte. Szóval dulakodni kezdtek, magyarán szólva. 2008-ban Cerruti úgy emlékezett vissza, hogy mindketten hibáztak, de kölcsönösen elnézést kértek egymástól, mert hogy, ezzel kezdtem ugye, Capello egy olyan ember, aki bizony képes feltenni a kezét és bocsánatot kérni. Egy nem mindennapi sztori. Ruthulit egyre nehezebben viselte, hogy már nem róla szólnak a hírek, nem vele van tele a sajtó. A fiatalabbaknak mondom, hogy volt egy nagy holland hármas, Hullit, Rijkaard és Van Basten, akik egy időben voltak a Milánnál, és a klub legnagyobb sikereiből mind-mind kivették a részüket. Na de ott tartunk, hogy mivel a 90-es évek elején még ugye légiós korlátozás volt az európai futballban, nem lehetett akármennyi külföldit pályára küldeni egyszerre, Hullit bizony egyre többször nem került be a meccskeretbe. 1992. decemberében az Udinézéhez utazott a Milán. A holland futballista azzal a tudattal szállt volna fel a csapat buszra, hogy legrosszabb esetben is legalább kispados lesz. Aztán Capello egy segítőjével azt üzente meg a hollandnak, méghozzá az összes csapattárs előtt, hogy hát sajnos ezúttal sem tud helyet szorítani neki a meccskeretben, vagyis a kispadra sem ülhet le. Így viszont nem is utazhatott el a többiekkel. Ott mindenki előtt leszállították a buszról Ruthulitot, aki egyébként később elismerte, hogy annyira dühös lett, hogy kedve lett volna mindenki előtt felképelni Capellót. Az edző egyébként az egyik stábtagot okolta, akinek az lett volna a feladat, hogy már jóval korábban közölje a hollanddal, hogy nem kerettag, és ez esetben nem lett volna ez az egész. Hullit gyorsan a nyilvánossághoz fordult, és kijelentett, hogy amint szerint lehet továbbá Milánóból. Egyébként itt érdemes közbevetni azt, amit Boban árult el Capellóról, hogy tudnilék az edző sokszor kreált szándékosan feszültséget az öltözön belül, hogy ezzel tüzeljen fel valakit. Nehéz is volt egyébként nála megállapítani, hogy mikor dühös valójában és mikor csinál csak műbalhét, mert sokszor előfordult, hogy egyik nap még ordibált valakivel, aztán másnap hirtelen már a legjobb barátok voltak az illetővel. Hullitnál viszont újra előfordult a nyilvános megaláztatás, ezúttal a Juventus elleni rangadó előtt. Amikor kikérte magának a bánásmódot, akkor Capello annyit mondott, hogy fogadd el a helyzeted, vagy menj el. Hullit később elismerte, hogy bármennyire is utálta akkoriban, az edzőnek igaza volt, mert rotálnia kellett, és végül megtanulta tisztelni Capellót. Egy sikercsapat felépítése. Így csinált bajnokot az AS Rómából Fabio Capello. 1999. májusában Franco Sensi, az AS Róma elnöke elbocsátotta Zdenek Zemánt, és Fabio Capellót ültette a helyére. Nem volt egyértelmű a fogadtatás, hiszen Zemán volt a kor Bielszája. Nagyon látványos focit játszhatott az AS Rómánál is, csak éppen az eredmények nem jöttek. A szurkolók ettől függetlenül féltek attól, hogy Capellóval eltűnik minden látványelem. Az élet változik, így reagál Sensi. A sportigazgató Franco Baldini lett, aki addig ügynökként dolgozott, tehát ismerte a piacot. De kellett egy világklasszis középcsatár. Elsőre Ruud van Nistelrooy volt a kiszemelt, ám ő súlyosan megsérült, és az olasz klub végül nem mert nagy pénzt áldozni rá, mert ki tudja, milyen lesz a sérülés után. Az első idény még nem sikerült, éppen a Róma ősi, városi riválisa, a Láció lett a bajnok. Bár amíg Zeman által igazolt, Montella 18 gólig jutott, és kiválóan tudott együttműködni a Róma közönség kedvencével, Francesco Tottival, a megoldás Gabriel Batistuta lett, és ez win-win. A Rómáé lett a Széria egyik legnagyobb csatásztárja, aki pedig megkapta a bajnoki cím lehetőségét. Mert hogy az a szeretett Fiorentinájánál, hát finoman szólva, nem állt fenn. Batigol, mert hogy így becézték Batistutát, ezt mondta a szép foglalója során. Aki hajlandó investálni és gyorsan sikert akar, az rögtön leigazolja Batistutát. A Rómánál Capello már megváltoztatta a mentalitást, ez egy jó csapat. Sensi elnök úr még hoz néhány új embert, és velem megerősödve szerintem bajnok lehet a Róma. Szóval jött a 2000-2001-es idény, amelyben a Róma végre megint megnyerhette a Scudettót 1983 után először. Aztán a nulladik lépésnél majdnem nyaktörés lett. Oda-visszavágós párharc az olasz kupában az Atalantával, amely akkor még sokkal-sokkal gyengébb volt, mint manapság, otthon 1-1, idegenben pedig 2-4. Capello a csapatot tette felelőssé nyilvánosan, aztán jött Totti, aki pedig szintén nyilvánosan visszalőtt. Ez mindenki hibája, mondta Totti. Capelloé és a csapaté is nem csak a miénk, a felelősség közös 50%-ban a játékosoké, 50%-ban pedig az edzőé. És a közönség a játékosok mellé állt. Menj vissza Milánóba, kiabálták az edzőpályánál. Capello Berlusconi cselédje. Ekkor viszont Totti az edző védelmére kelt, és oda kiabált a szurkolóknak. Minden jogotok megvan arra, hogy dühösek legyetek, de hagyjatok minket nyugodtan dolgozni, mert ez az egyetlen módja annak, hogy kijöjjünk ebből a gödörből. A szurkolók nem csillapodtak, hát ennek néhány játékos kocsia látta a kárát. Közben Kevin Keegan távozott az angol válogatott kispadjáról, az angol szövetséget irányító Adam Crozet-nak pedig két szériás jelöltje is volt, Sven-Göran Eriksson a Lazio és Fabio Capello a Róma edzője. Belső források szerint 2000-ben 2-3 alkalommal is megkörnyékezték az angol szövetségtől Capellót, aki egyébként örült is annak, hogy szóba került a neve. Hát főleg, mert a Rómánál akkoriban eléggé rosszul állt a szénája. Az utolsó 29 tétmeccséből csak 11-et tudott megnyerni. A Rómánál viszont tudták, hogy nagyon sok pénzt költöttek Capellóra, és az sem volt pálya, hogy majd a szezon végén távozik az edző, hiszen ha a megállapodás kiderül, és hát miért ne derül neki, az ugyanúgy mindent felboríthat. Vagyis egyértelmű volt, hogy bármennyire is nem megy a csapatnak, és bármennyire is szívesen távoznak Capello, ez nem jó megoldás. Ebből nem lehet jól kijönni, valahogyan maradásra kell őt bírni. Hát végül is az élet megoldotta a problémát, mert az angol válogatott Eriksonban látta a megoldást, ő lett a befutó, és ő szezon közben távozott is a Lációtól, hogy már januárban leülhessen az angol válogatott kispadjára. Nem sokkal a címvédő Láció edzőjének távozása után Capello azt mondta olasz újságíróknak. Az előző szezonban a Láció és az Inter is jogosulatlanul szerepeltetett játékosokat, úgyhogy az lenne a helyes, ha újraírnánk a tabellát. És ezt most kéne megtenni, nem 2 év múlva. Az előző idényben Veron Európai Uniós játékosként szerepelt a Lációnál, most viszont már Európai Unión kívüliként. Hát ebből jó nagy botrány lett. A Láció azzal fenyegette Capellót, hogy jogi útra tereli a dolgot, ráadásul Capello azt nem hangoztatta, hogy bizony a Róma is benne volt abban az akkoriban nagyport felkavaró hamis útlevélsztoriban. Aztán ez az egész hamis útlevélsztori, ami tényleg viszonylag emlékezetes volt akkor az olasz futball életben, elhalkult, és április végén már gyakorlatilag meg lehetett volna a bajnoki cím a Rómának. Csak hogy a Láció a végén felállt 0-2-ről és 2-2-vel zárult a városi derbi. Május első vasárnapján a Róma Juventushoz utazott. Ezúttal viszont a Róma állt 0-2-re. Ekkor pedig Capello emlékezeteset húzott. Lehozta a közönség kedvenc Tottit, és beküldte a japán Nakatát. Szegény ázsiai fiút jól ki is fütyülték a roma drukkerek, ám ő bizonyított az utolsó 11 percben egy gól, egy gólpassz. Egyébként a szintén csereként beálló Montella is betalált. Így lett 2-2. Mint ahogy Nápolyban is 2-2-re végzett a Róma, akkor egyébként a második Róma gól előtt mintha Totti kétszer is kézzel ért volna a labdához, de hát ugye akkor még nem volt videóbírórendszer. Montella egyébként nagyon dühösen fogadta, hogy azok után, hogy szinte végig kispadozta az idényt, éppen Nápolyban, szülővárosában alázta meg Capello, amikor be akarta küldeni az utolsó 9 percre. Egy műanyag üveget rúgott az edző irányába, bemutatott neki, és mintha még oda is szólt volna. Capello nem hazudtolta meg magát, és azt mondta, ez nem rólam és Montelláról szól. Ez a Rómáról szól, és arról, hogy bizonyos meccseken egész egyszerűen meg kell hozni bizonyos döntéseket. Egyébként 2 nappal később Montella személyesen és nyilvánosan is bocsánatot kért. Capello pedig micsoda taktikus, nem csak hogy elfogadta a bocsánatkérést, de azonnal a kezdőbe tette Montellát a zárónapon, a mindent eldöntő mérkőzésen. Akkor úgy nézett ki a helyzet, hogy ha Róma nyer, bajnok. Ha X-elt volna a Pármával, a Juventus pedig megveri otthon az Atalantát, akkor pont azonosság van a Róma és a Juve között, ez esetben egy külön mérkőzésen dőlt volna el, mondhatni, egy bajnoki, döntő mérkőzésen dőlt volna el az aranyérem sorsa. A Róma veresége és a Juventus győzelme pedig a torinóiakat koronázta volna meg. De egyébként még a Lációnak is volt némi-némi sansza egy bajnoki döntő kivívására. A vége 3-1, Montella is betalált, viszont a szurkolók még a lefújás előtt beözönlöttek a pályára. Capello teljesen megrémült, hogy emiatt esetleg elveszik tőlük az aranyérmet, végül sikerült leparancsolni a szurkolókat, befejeződött a mérkőzés, Capello pedig megnyerte a bajnoki címet a Rómával, amely azóta sem lett aranyérmes a szériában. A legnagyobb bukás. A bizonyos értelemben az orosz válogatott irányítása jelentette a legnagyobb bukást Capello számára. Olvastam olyan cikket, amely úgy fogalmazott, hogy a 2014-es VB legnagyobb csalódását a Capello vezette orosz válogatott okozta. Csak hát ugye az orosz válogatott nem volt annyira a középpontban, mint az angol, úgyhogy a legnagyobb bukás témakörében jöjjön inkább néhány percben Capello története az angol válogatott élén. Capello 1966-ban még a Spal ígéretes középpályása volt. Éppen a szüleit látogatta meg, amikor lejátszották Angliában az Anglia NSK világbajnoki döntőt. Capello szüleinek nem volt tévéjük, úgyhogy emberünk a helyi bárba ment megnézni a finálét. Ez volt ugye az a mérkőzés, ahol Hurst lövése nem volt bent teljes terjedelmével, ezt ma már kimerjük jelenteni. Évtizedeken át ment ezen a vita, de ma már egyértelmű, hogy nem volt bent teljes terjedelmével a labda, és mégis gólt ítélt a bíró, ez nagyon kellett ahhoz, hogy végül is hosszabbítás követ győzni tudjanak 4-2-re az angolok. Egyébként érdekesség, hogy Haller 4 évvel később csapattársa lett a Juventusnál Capellónak, ugye Haller játszott a németeknél, tehát ő is az egyike volt azoknak, akik ebből a Phantom gólból rosszul jöttek ki. Aztán eljött 1973. június 9-e, amikor Brazília ellen olasz mezben Capello is lőtt egy Phantom gólt. Ki gondolta volna ekkor, hogy majd lesz egy Anglia-Németország VB meccs, amelyen szintén sorsdöntő pillanatban elnézik a dolgot, csak épp úgy, hogy nem veszik észre, hogy a labda ezúttal teljes terjedelmével volt. Na de ne szaladjunk annyira előre, hagyjuk még egyelőre a fantomgólokat. Egyelőre ott tartunk, hogy már ugye a Róma edzőjeként is az angol válogatott kapitányi posztjáról álmodozott Capello, ez ugye a korábbiakból kiderült, és az is kiderült, hogy már Keegan után szóba került a neve, de akkor végül is ugye Eriksson lett a befutó. Aztán viszont eljött Capello ideje. Az angol válogatott a világ szégyenére nem jutott ki a 2008-as Európa-bajnokságra, úgyhogy az olasz edző rögvest már a 2010-es dél-afrikai VB-re összpontosíthatott, amikor kinevezték az angol válogatott szövetségi kapitányának. És rögvest angol foci történelmet írt azzal, hogy megnyerte egy VB-selejtező sorozat első 4 meccsét. 2008 novemberében a World Soccer című szaklap arról írt, hogy az egyik 66-os angol VB-hős Sir Bobby Charlton megint elkezdett reménykedni. Pedig korábban már nagyjából eltemette azt, hogy az ő életében újra világbajnok lesz Anglia. Ugye 66 után egyetlen egyszer tudott egyáltalán az elődöntőig eljutni világbajnokságon Anglia, még 1990-ben Sir Bobby Robson irányításával. Jöttek egymás után a Charlton szemében középszerűnek számító edzők, egyébként nem csak az ő szemében számította a középszerűnek, a válogatott pedig szépen lassan kiírta magát a világbajnoki esélyesek közül. Capello kinevezése viszont újra reménnyel töltött el az angol foci legendát. Örömmel olvasta például, hogy Capello milyen szigorú szabályokat vezetett be. Hogy például Belarusban egy olcsó hotelben szállt meg Anglia. És a híres vegek, ugye wives and girlfriends, tehát a focisták barátnői feleségei, hát mondhatni, persona non gráták lettek. Mert emlékezhetünk rá, hogy Eriksonnál a 2006-os VB alatt szinte több szó esett Victoria Beckhamről, Colin Rooney-ról, mint David Beckhamről és Wayne Rooney-ról. Mindez egyébként abból fakadt, ma már tudjuk, hogy Eriksson nagyban támaszkodott David Beckhamre, utóbbi pedig azt mondta, hogy a feleségeknek ott kell lenniük. Nat Capellónál erről szó sem lehetett. Azt egyébként Steven Gerrard önéletrajzi könyvéből tudhatjuk, hogy a szigor miatt jó néhány játékos nem nagyon szívelte Capellót. Gerrard speciál szerette Capellót, aki azt a profizmust testesítette meg, amely a Liverpool sztárját is jellemezte. Capello és a stábja minden részletre ügyelt, persze cserébe a játékosoktól is teljes odaadást várt. Aztán a VB évébe lépve elkezdtek sorjázni a problémák. Megsérült például a jobb hátvéd Glenn Johnson. Aztán a bal hátvéd Ashley Cole eltört a bokáját. A középpályás Aaron Lennonnak kiújult a lágyéksérülése. Majd pedig 2010 februárjában jött a csapatkapitány John Terry botránya. Mint kiderült, Terry egy akkori Chelsea csapattársa Wayne Bridge modellbarátnőjével csalta meg a feleségét, csak érdekességképpen 2009-ben még az év édesapjának választották meg Terryt, és az is külön pikantériát ad ennek a bulvársztorinak, hogy a két focista párja pedig jó barátnők voltak, 2006-ban még együtt kísérték el a VB-re Bridget és Terryt. Hát az egyértelmű volt, hogy Terry ezek után nem maradhat Anglia csapatkapitánya. De Capello azt is kijelentette, ha a társak nem akarnak Terryvel együtt játszani, akkor a keretből is kihajítja őt. Terry végül maradt, és szegény Bridge volt az, aki lemondta a válogatottságot. Ezek után David Beckhamnek elszakadt az Achillesina, úgyhogy vele nem lehetett számolni. Rooney pedig a Manchester United BL negyed döntőjében sérült meg, de ő legalább rendbe jött. Hát így mentek neki a 2010-es dél-afrikai világbajnokságnak Capello legényei. Ha angol válogatott és nagy torna, akkor kapus hiba. Ez szinte visszatérő jelenség, és itt rögtön az első mérkőzése jött is a már-már menetrendszerű angol kapusba ki. Az Egyesült Államok elleni mérkőzésen Robert Green kapott lehetőséget a kapuban, és ő szedett be egy potyagolt, úgyhogy onnantól fogva már David James állt a kapuban. Algéria ellen rettenetes teljesítménnyel szégyenszemre döntetlenre végzett Anglia, egyébként az USA ellen is X-elt, úgyhogy ki is fütyülték a drukkerek a három oroszlánosokat. Wayne Rooney dühében azt kiabálta a kamerába, elég jó, amikor a saját drukkereit fütyülnek ki, akkora életbe, ez aztán a nemzeti érzés. Szlovénia ellen végre jól játszott Anglia, és az 1-0-ás győzelemmel tovább jutott. Capello is azt nyilatkozta, hogy végre megint egy kicsit emlékeztetett a csapat arra, amelyik a selejtezők során még brillírozott. Aztán viszont jött a végállomás, 4-1-re nyertek a németek a 8-ad döntőben. Hát mostanra már csak egy pillanatát tudjuk felidézni a 4-1-es német győzelmet hozó 8-ad döntőnek. Azt, amikor Lampard lövése a felső létsző bőven-bőven a gólvonal mögé vágódott. Ennek is ott van a linkje egyébként a leírásban. Csak hogy 2010-ben még nem volt gólvonal technológia. A játékvezető asszisztense pedig protokoll szerint messze járt az alapvonaltól, úgyhogy nem ítéltek gólt. Pedig mindez egy perccel azután történt, hogy 0-2-t követően Upson fejesével szépített Anglia. Vagyis ha megadják a nyilvánvaló gólt, akkor Anglia egy percen belül ledolgozta volna a két gólos hátrányát, és onnantól lélektani fölényben lehetett volna. Hát mondhatjuk, hogy a történelem benyújtotta a számlát. 1966-ban úgy verték az angolok a nyugatnémeteket, hogy sorsdöntő pillanatban gólt ítéltek a javukra, amikor nem volt bent a labda. 2010-ben pedig úgy estek ki az angolok a németek ellen a VB-ről, hogy sorsdöntő pillanatban nem ítéltek volt a javukra, pedig ezúttal bent volt a labda. Hát mondjuk Capello mondhatja, hogy oké, de ebbe miért kellett neki belekeverednie? Ettől függetlenül mindenki, még Capello is elismerte, hogy Anglia az egész VB-n mutatott játékával nem szolgált rá a negyed döntőre. Egyébként nem csak Bobby Charlton bízott abban, hogy az angolok világbajnokok lehetnek. Összesen 50 millió font értékben fogadtak angol szurkolók a honfitársak aranyérmére, úgyhogy az angol fogadóirodáknál valószínűleg hazaárulás vagy sem bontottak egy-két pesgőt. És hogy mi lehetett az összességében csalódáskeltő teljesítmény oka? Hát megint Gerrard memoáriához tudok nyúlni. Szerinte egyszerűen túl sok volt az ego. A Chelsea-s játékosok például ahhoz szoktak hozzá, hogy a hotel szobájukban kapják a masszást. Dél-Afrikában pedig hatalmas nyafogásokra voltak képesek, mert megesett, úristen, hogy 50 métert is kellett sétálniuk a masszáshoz. Szóval a gyerekes viselkedés nem volt ritka az angol válogatott házatáján a 2010-es VB idején. És végül zárásként jön az utolsó rovat, a kedvenc idézetem Fabio Capellótól. Amikor Van Basten 4 gólt szerzett a Göteborg elleni bajnokok ligája mérkőzésen, akkor az akkoriban még a Milánt irányító Capello azt mondta, én sosem adok 10-es osztályzatot, de ma este Marco Van Bastennek megítélek egy 9 és felest. Ennyi fért a mai adásba. Ha tetszett, oszd meg a linkjét ismerőseiddel, hát ha másnak is érdekes lehet. És hadd hívjam fel a figyelmedet arra, hogy írtam egy e-bookot a foci VB döntők és a világbajnok válogatottak történetéről. Ha ez a műsor, ennek a műsornak a hangvétele tetszett, akkor jó eséllyel az is tetszhet. Beteszem a linkjét a leírásba, nézd rá, hogyha gondolod, és még ingyen bele is olvashatsz ebbe a bizonyos e-könyvbe. Köszönöm a figyelmedet, szia!